Üdvözlöm a hallgatókat, Tancsa Emma vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A palesztinok lakta gázai övezet demilitarizálásáról és közegészségügyi helyzetéről tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Jared Kushnerrel, az amerikai elnök külön megbízottjával és a béketanács képviselőivel. A humanitárius helyzettel kapcsolatban sikerült előrelépni, de érdemi áttörés Gázával kapcsolatban nincs, mondta Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a riporter Kocsonya Zoltán.
Hogy lehetett arra számítani, hogy most ezen a tárgyaláson érdemi diplomáciai áttörés nem sikerült elérni. Ugyanakkor ez rendkívül pozitív természetesen, hogy az elmúlt napokban a Hamász végső soron beleegyezett abba, hogy sor kerüljön a lefegyverzésére. Ugyanakkor ez nagy kérdés, hogy a Hamász részéről inkább egy taktikai lépés volt-e, semmint egy valós beleegyezés. Itt arra gondolok, hogy a mostani egyiptomi tárgyalásokon, ahol a Hamász vezetésével is találkozott, egyébként az amerikai külön megbízott, a terrorszervezet jelezte, hogy csak akkor hajlandó megtenni az első lépéseket a lefegyverzés irányába, amint Izrael megkezdi a kivonulást a gázai övezetből. Ugye Izrael pedig éppen fordítva látja és jelezte Kushner számára, hogy valójában továbbra is biztonsági fenyegetésként látja a Hamas, és amíg nem teszi meg elsőként a lépést, addig Izrael nem fog kivonulni az úgynevezett sárga vonal mögé, amely lényegében tavaly október óta kettéosztja a gázai övezetet, és ennek jelentős hányadát a gázai övezetnek jelenleg Izrael ellenőrzi. Apró lépéseket egyébként sikerült elérni, például tárgyaltak a katasztrofális humanitárius helyzetről, hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy tovább mélyüljön a humanitárius válság, és például itt pozitív megállapodás született, hogy Izrael is beleegyezett abba, hogy a tiszta ivóvíz ellátás vége, további lépéseket kell tenni, összehangoltan egyébként a béketanácsnak a tevékenységével. Érdemi áttörésre nem számíthatunk.
Említette az imént a humanitárius segély, de hát nagyon sok diplomata kifejezetten közegészségügyi katasztrófától tart a gázai övezetben. Ennek a veszélye is megvan?
Ennek a veszélye abszolút megvan, és éppen az, amit a béketanács szeretne lényegében elkerülni. Ugye a nyári hónapok, ahogy véget érnek, ismét jön az őszi téli időszak. A palesztin lakosok jelentős része olyan sátrakban él, amely alapvetően alkalmatlan a lakhatásra, és hát továbbra is ugyanazok a problémák vannak, amelyek egyébként korábban, a gyógyszerek hiánya, nem elegendő orvosi ellátás, élelmiszer hiány, tehát ezeket a problémákat nyilvánvalóan orvosolni kell, és hát alapvetően a felek egymásra mutogatnak. A Hamas szerint ugye Izrael bojkotálja a tavaly októberben elfogadott tűzszüneti megállapodás második szakaszának a végrehajtását, addig pedig hát Izrael fenntartja magának azt a jogot, hogy továbbra is például célzottan likvidáljon Hamas vezetőket, amelyet egyébként az Egyesült Államok is most kritizál, hiszen a 15 pontos béketervnek, amelyet most júliusban az Egyesült Államok előterjesztett, pontosan az lenne a lényege, hogy mindkét fél komolyan vegye a tűzszünetet, amelyet egyébként tavaly október óta számos ponton megsértettek. Izrael számára ugye nehéz helyzet az, hogy választások közelednek. Az izraeli lakosság nagy része alapvetően nem támogatja azt, hogy Izrael kivonuljon a gázai övezetből, de egyébként az sem, hogy a palesztin állam felé lépéseket tegyenek. A Hamas kvázi ezt is feltételként szabja, és azt mondja, hogy akkor hajlandó átadni a palesztin technokrata kormányzat számára a hatalmat, hogyha ebből az következik, hogy itt egy valós államiság elképzelhető a gázai övezetben, illetve hát a palesztin területeken.
A beszámolókat, híradásokat nézve talán úgy tűnhet az ember számára, hogy a mostani jelenlegi helyzetben, mint hogyha a Hamas tűnne engedékenyebbnek, így lehet ez?
Azt gondolom, hogy a Hamas számára ez egy taktikai lépés volt, ugyanis pontosan tudták azt, hogy közelednek az izraeli választások. Netanyahu egy nagyon nehéz diplomáciai helyzetben van, hiszen gyakorlatilag, ha megnézzük az őt kritizáló izraeli ellenzéket, akkor gyakorlatilag az ellenzék ugyanazt mondja, amit egyébként a kormányának a jobboldali tagjai, nevezetesen, hogy nem szabad feladni a gázai vezetnek az ellenőrzését. De közben Netanyahu számára pedig az is nehéz, hogy hát az egyik erőssége éppen az volt, hogy az Egyesült Államok vezetésével kiváló viszonyt sikerült fenntartania. Na most ez is meginogni látszott az elmúlt hetekben, és a közleménykutatási adatok szerint Netanyahu támogatottsága az meglehetősen csekély. Egy legutóbbi mérés szerint 33% támogatja a miniszterelnökségét. A Hamas számára pedig, hát azt gondolom, történelmi átlépésről akkor beszélhetünk, hogyha ténylegesen implementálásra kerül az, amit mondanak, nevezetesen ez a fegyvereknek a letétele, és palesztin belpolitikában is egyébként komoly kritikák érték az Egyesült Államokat, hiszen például Mahmoud Abbas vezette palesztin hatóság a nyugati parton azt fogalmazta meg, hogy ezzel kvázi az Egyesült Államok egy legitim politikai szereplővé teszi a Hamaszt, hogy egyáltalán tárgyal egy terrorista szervezettel. Ezt egyébként Izraelben is megfogalmazódott kritika Netanyahu és Kushner találkozóján, amelyhez később csatlakozott Tony Blair, illetve Nikolaj Mladenov a béketanács részéről.
Ricsman László közel-kelet szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Az amerikai elnök július 30-án történelmi áttörésként jelentette be, hogy a Hamas és a gázai övezet valamennyi fegyveres csoportja beleegyezett a teljes fegyverletételbe. A leszerelés kereteit egy 15 pontos akcióterv rögzíti. Kalapos Mihály Nagy Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezte.
A július végén bejelentett 15 pontos akcióterv abból a szempontból egy fontos fejlemény, hogy ez kimozdította a holdpontról a tavaly októberben megkötött tűzszünetet és azt a tervet, amit a Trump adminisztráció megalkotott. Ugye akkor a túszakat szabadon engedték, Izrael is visszavonult a gázai övezetben, és egy pufferzónát tart most ellenőrzése alatt, de megálltak a folyamatok a tavasz során, nyilván itt elsősorban az iráni háború miatt is teljesen máshová került az Egyesült Államoknak és Izraelnek is a fókusza. A most bejelentett 15 pontos terv ezt a holdpontot, ezt a láthatólag álló vizet próbálta újra fölkavarni. Nagyon fontos a Hamasznak és minden palesztin fegyveres frakciónak a lefegyverzésének az eseménye, hogyha valóban megtörténik, mert ugye ez a kulcs ahhoz, hogy valóban elkezdődhessen az övezetnek az újjáépítése, hogy megérkezzen az a adminisztratív testület, az a politikai Gáza szervezésért, a gázai újjáépítés lebonyolításért felelős szervezet, ami már egyébként megalakult, hogy megérkezzen az a nemzetközi békefenntartó erő, ami szintén egyébként már megalakult a béketanács alatt, és elkezdődjön a gázai rehabilitáció.
Mik ennek a megállapodásnak a legfőbb buktatói?
A legnagyobb kritika és a legvitásabb pontok ebben az maga a lefegyverzésnek az időzítése. Ugye itt van a Hamas és Izrael között egy egyetemértés, ami abból fakad, hogy akkor most kinek kellene először lépnie. Először a Hamasnak kell letennie a fegyvert, és azután induljon meg az izraeli kivonulás, vagy éppen fordítva Izrael kezdjen el jobban visszavonulni az övezetből, és akkor tegye le a Hamas a fegyvert. Ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy sikerül áthidalni ezt a félreértést, és a Hamas fogja megtenni az első lépéseket, de mindazért még várat magára, ugyanis az egész megállapodás Izraelben korán sem nyert pozitív fogadtatást, olyannyira, hogy az elmúlt napokban egy hosszasabb várakozás után, de a Netanyahu kabinet végül egyébként elutasította azt ebben a formában. Ennek elsődleges oka egyébként leginkább belpolitikai, ugye egy választási kampányidőszakban vagyunk Izraelben, októberben választásokat fognak tartani, és nyilván, mint minden, ez a megállapodás is azonnal a belpolitikai csatározások középpontjába került, és minden irányból elkezdték kritizálni, mind a Netanyahu párt kormánykoalíciós szövetségesei, mind az ellenzéki erők különböző okok miatt. De a lényeg az, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy Izrael nem akar egyetlen egy fűszálat sem keresztbe tenni Gázába, amíg a választási időszak tart, mert ez Netanyahu számára is inkább egy politikai kockázat. Zárt ajtók mögött, vagy a színfalak mögött valószínűleg van egyfajta megegyezés is a Netanyahu kormány és a Trump adminisztráció között, hogy a választásokig ezt a kérdést most inkább nem bolygatják, akkor majd visszatérnek ehhez.
Van arra esély, hogy valaha is létrejöjjön egy önálló Palesztina, akár itt a gázai övezetben?
Azt gondolom, hogy ennek az esélye távolabb, mint valaha, 2023. október 7-e után, az október 7-i események után még inkább felerősödtek azok a hangok, nem csak a mostani kormány, de úgy általánosságban az izraeli politikai pártok szinte mindegyikében, hogy nincs valóság alapja most egy palesztin állam létrejöttének, főleg biztonsági aggályok miatt. Sokan úgy tekintenek egyébként a gázai övezetre, mint ami kicsiben egy palesztin államnak a megalakítását ilyen kicsiben modellezte. Ugye 2005-ben Izrael teljesen kivonta az erőit a gázai övezetből, és hagyta, hogy a gázaiak saját kormányt választanak és saját magukat igazgassák. Ennek sokak szerint az lett a kifutása, hogy 2023. október 7-én egy nagyon súlyos terrortámadást indítottak Izraellel szemben. Tehát akik erre felhívják a figyelmet, azzal érvelnek, hogy egy palesztin államnak a létrejött a jelenlegi körülmények és biztonsági aggályok mellett csak egy nagyon hasonló helyzetet szülne, és egy ilyen államnak a megalakulása azt a célt szolgálná, hogy minél előbb Izrael ellen indítsanak egy újabb támadást. Egyébként a társadalomnak a hozzáállás is nagyon sokat változott az elmúlt években. Mind az izraeli, mind a palesztin lakosságnak a többsége egyébként nem lát most realitás, vagy nem tartja reálisnak azt, hogy palesztin állam megalakuljon.
Nagy Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Több mint a 20-szorosára növeli a Tomahawk robotrepülőgépek gyártását az Egyesült Államok. Az ok az Irán elleni háború és a szövetségeseknek átadott fegyverek miatt visszaestek az amerikai rakétakészletek. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
A Pentagon közel 23 milliárd dolláros 7 évre szóló szerződést kötött a Raytheon fegyvergyártó céggel, amelynek alapján az évi 60-ról több mint 1000-re emelik a Tomahawk robotrepülőgépek gyártását. A Tomahawkot kissé pontatlanul cirkáló rakétának is szokták nevezni. Ez a cirkáló robotrepülőgép az amerikai haditengerészet egyik legfontosabb nagy hatótávolságú precíziós fegyvere. Hajókról és tenger alattjárókról indítva szárazföldi célpontok ellen használják. Annak ellenére, hogy precíziós fegyver, a célpontokat kijelölők tévedhetnek. Február 28-án egy Tomahawk az iráni Minában egy iskola közelében csapódott be. A támadásban több mint 160 ember, köztük több mint 100 gyerek vesztette életét. Az amerikai hadsereg a konfliktusban jelentős mennyiségű lőszert használt fel, ezért egyre nagyobb aggodalom övezi a precíziós fegyverek és a légvédelmi rakéták készleteit. A mostani megállapodás egy februárban létrejött előzetes egyességet véglegesít. A Trump kormányzat több évre szóló szerződésekkel próbálja rávenni a nagy amerikai hadipari vállalatokat, hogy több milliárd dollárt fektessenek új gyártókapacitásokba és berendezésekbe. A cél, hogy az ipar gyorsabban tudja pótolni az elhasznált fegyvereket. Így nem csak a Tomahawk gyártását bővítik. A hónap elején az amerikai hadsereg olyan szerződéseket is kötött, amelyekkel a Patriot és a TAD elfogó rakéták gyártásához szükséges alkatrészek előállítását gyorsítják fel. A TAD, vagyis a nagy magasságú területvédelmi rakétarendszer az ellenséges ballisztikus rakéták elfogására szolgáló amerikai lég- és rakétavédelmi rendszer. Az amerikai haditengerészet ügyvezető minisztere Hung Sao szerint az ipar most gyorsan növeli a lőszergyártást, és a Raytheon új szerződése biztosítja, hogy az amerikai fegyveres erők számára továbbra is rendelkezésre álljon a szükséges csapásmérő kapacitás. A mostani beruházási hullám egyben arra is utal, hogy Washington hosszabb távra tervez. A modern precíziós rakéták gyártását ugyanis nem lehet egyik napról a másikra megtöbbszörözni. Új üzemekre, gépekre és képzett munkaerőre van szükség. A többéves szerződések éppen ezt teszik lehetővé a hadipari vállalatok számára. A fegyvergyártás felpörgetésének Ukrajna szempontjából közvetett jelentősége van. Tomahawk robotrepülőgépeket Ukrajna korábban maga is kért azért, hogy nagy hatótávolságú csapásokat tudjon mérni oroszországi célpontokra, például akár Szentpétervárra. Donald Trump amerikai elnök azonban először lebegtette, majd tavaly októberben végül elutasította, hogy ilyen eszközt adjanak át Kijevnek. A mostani beruházás kapcsán nem tudni, hogy változik-e a véleménye. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Amerikai számítógépet találtak egy lelőtt orosz drónban ukrán szakértők. Ez ugyanakkor nem egyedi eset, mondta az Inforádió által megkérdezett biztonságpolitikai szakértő. Zsámboki Zsolt kérdezte Somkuti Bálintot.
Egyáltalán nem meglepő ez a helyzet, hiszen több alkalommal kiderült már, hogy a globalizáció az nem csak a gazdasági, illetve a civil szférában működik és van jelen, hanem a katonai szférában is. Sokadik alkalom ez egyébként, hogy csúcs technológiás, nem csak számítógép, hanem egyéb alkatrészeket találtak orosz drónokban. Tehát a 2014 óta hatályban lévő embargó ellenére Oroszország rendszeresen hozzájut olyan típusú eszközökhöz, amelyeket katonai eszközökben tud felhasználni.
Hogyan csempészik, vagy nem csempészik, akár legálisan is hozzájutnak az oroszok ilyen alkatrészekhez.
Erről van nagyon jó történet, hogy a hidegháború alatt a szovjet mikroelektronikáról volt egy vicc, hogy azért nem tör be a világpiacra, mert nem fér ki a gyárkapun. Viszont ettől függetlenül a Szovjetuniónak sikerült meglehetősen hatásos és hatékony elektronikai zavaró eszközöket építenie. Sok esetben egyébként a nyugatról csempészett, kokonlistán tiltott termékeknek a felhasználásával, ennek következtében nem volt két egyforma elektronikai zavaró gépük. Viszont manapság a átjárás a rendszerek között sokkal könnyebb, úgyhogy szinte biztos, hogy nem csempész árukról van szó, hanem olyan termékekről, amelyik a harmadik országokon keresztül jutnak el Oroszországba, ugye ne felejtsük el, hogy bizonyos termékekre már 2014 óta embargóval, illetve szankciók vannak Oroszország irányában, mégis megtalálják a felhasználókat az Orosz Föderáció területén. A német luxusautóktól kezdve számítógépekig minden mást harmadik országon keresztül jutatnak el. Az, hogy az adott ország miért nem lép föl ezzel a folyamat, ami egyértelmű, hogy mondjuk egy közép-ázsiai kis ország, ami ráadásul nem is arról az híresen nagyon gazdag lenne, ott hirtelen 15-szörösére ugrik egy bizonyos típusú autónak az alkatrész kereskedelme, hogy ezért ezzel a gyártó miért nem lép fel, az egy másik történet.
Kína ugye látványosan nem foglal soha állást itt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is. Hol gyártják ezeket a korszerű eszközöket, mert hiába amerikai ez a számítógép is, amit találtak ebben a drónban, valószínűleg Kínában gyártották ezt is.
Nagyon nehéz megmondani, de erről is van egy nagyon jó történet, és bocsánat, hogy sztorikkal válaszolok, csak jól illusztrálja azokat a háttéralkukat, azokat a homályos megállapodásokat, azokat a nehezen követhető alkukat, amelyek a legtöbb esetben a háttérben kötetnek. Amikor 2014-ben Moszulba bevonult az iszlám állam, akkor vadonatúj hófehér pikápokon tették ezt meg túlnyomó többségben. Voltak régebbi autóik is, de feltűnően sok vadonatúj Toyotájuk volt. És nem kellett volna más csinálni, csak valakinek oda menni, aláhajolni az egyiknek, megnézni az alvásszámát, és lekérdezni, hogy kinek adták el ezt az autót. Ami egyébként a hírek szerint meg is történt, és az a válasz született, hogy valahol Közel-Keletre adták el, Szaúd-Arábiába, Katarba vagy az Egyesült Arab Emirátusokba, és hogy onnan hogy került az iszlám államhoz, már mindenkinek a fantáziájára van bízva. Tehát egy ilyen folyamatot, egy ilyen láncolatot minden további nélkül most is el lehet képzelni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az eszközök nem Kínából szállnak elsősorban, bár annak is megvan az esélye, hanem egy olyan harmadik féltől, aki ilyen-olyan célra megrendelte ezeket az eszközöket. Ha megvan az azonosítója a chipnek, akkor visszakövethető, hogy ki volt az eredeti vásárló. De úgy, ahogy említettem, a luxusautó alkatrészeket ebben az esetben is úgy néz ki, hogy kényelmesebb ez a megoldás, mint diplomáciai problémát okozni a világ többi részén is.
Ugye a hadviselésnek a háttéripar az globalizálódik, ön is említette. Ennek a jele az például, hogy most itt az iráni konfliktusnál ukrán szakértők segítik, hiszen ukránok is gyártanak drónokat az arab országokat.
Abszolút mértékben. Tehát az ukrán drón elhárítással kapcsolatos tudás az egyre értékesebb, és a hallgatók, ha emlékeznek rá, hogy kb. Egy hónappal ezelőtt nagyon komoly vita bontakozott ki Lengyelország és Ukrajna között abban a tekintetben. Lengyelország addig visszatartotta az Ukrajna számára létfontosságú MiG-29-es vadászbombázók átadását, amíg a megállapodás értelmében Ukrajna át nem adta azokat a drón elhárítással kapcsolatos információit, illetve a drón gyártással kapcsolatos információit, amelyről a megállapodásuk szólt. Tehát ez egy teljesen releváns és teljesen használható tudás.
Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt hallották. Hétfőre viradóra ismeretlen tettesek megrongálták a Rimaszombat melletti Alsó Porkorágy református temetőjében álló huszár emlékművet. A nemrég felújított mementóra a Mádzári Zá Dunáj, vagyis Magyarok a Dunántúlra feliratot festették, emellett Ofszén ábrákat, és egy vélhetően a szlovák címert ábrázoló jelet is felfújtak. A nemzetiségi készültségeket szító incidens azonnali reakciókat váltott ki a magyar közösség képviselőiből. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Pál Attila helyi aktivista célzott provokációnak nevezte a történteket, ugyanakkor arra szólított fel mindenkit, hogy bizonyítékok nélkül senkit ne vádoljanak. Mint mondta, az ilyen cselekedetek éket próbálnak verni a város szlovák és magyar közössége közé, holott Rimaszombat ereje éppen abban rejlik, hogy a két közösség békében és kölcsönös tiszteletben képes együtt élni. Azt is hangsúlyozta, hogy a körülményeket az illetékes szerveknek kell tisztázniuk, az elkövetőknek pedig vállalniuk kell a felelősséget. Élesebben reagált Orosz Őrs, a Magyar Szövetség politikusa, aki szerint a történtek a 20 évvel ezelőtti Malina Hedvig ügyet idézik. Mint fogalmazott, szinte napra pontosan 2 évtizeddel a nyitrai diáklány megverése után még mindig ott tartunk, ahol akkor. Orosz szerint a társadalmi légkörért az országos politika is felelősséget visel, és sajnálatosnak nevezte, hogy a temetőkben olyan katonák emlékét is meggyalázzák, akik között szlovák és román nemzetiségűek is voltak. A megrongált emlékmű annak a 33 huszárnak állít emléket, akik 1942. augusztusa és 1943. májusa között a II. Világháború keleti frontján vesztették életüket. Az elesettek többsége a mai Szlovákia területéről származott, 6 pedig közvetlenül a Gömöri régióból. Az eredeti emlékmű évtizedeken át Rimaszombat, Szabadka puszta város részében az egykori laktanya előtt állt. A felújított, illetve részben újraépített emlékművet 2026 májusának közepén avatták fel új helyén, az alsó pokorágyi temetőben. Az emlékjel a korábbi emlékmű egyes elemeit is megőrizte, köztük a tetején elhelyezett huszárkardot és kétnyelvű tájékoztató tábla is tartozik hozzá. Az emlékmű már felállítása előtt vitákat váltott ki. A Matyica Szlovenská határozottan ellenezte a beruházást, arra hivatkozva, hogy az eredeti emlékművet 1943-ban, a Horthy korszakban állították, amikor Dél-Szlovákia Magyarországhoz tartozott. A szlovák szervezet szerint az emlékmű egy elnyomó, fasisztának tartott rendszert jelképez. Az emlékmű létrehozásában résztvevő Sine Metu civil szervezet és Orosz Őrs visszautasította ezeket a vádakat. Orosz szerint az emlékmű nem fasizmust vagy irredentizmust hirdet, hanem a háborúban elesett katonák emléke előtt tiszteleg. A rendőrség egyelőre idegen tulajdon megrongálása miatt folytat nyomozást. Nikola Zsapková, a Besztercebányai kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője szerint vizsgálják azt is, hogy a magyar ellenes felirat miatt szélsőségességgel kapcsolatos bűncselekmény is megállapítható-e. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját, a műsorvezetőt, Tancsa Emmát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!